Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait. A mai alkalomra egy olyan igével készültem, amivel már szolgáltam egyszer, de Isten újból a szívemre helyezte, hogy ebből beszéljek. Eredetileg nem ebből terveztem, de Isten szólt, hogy ismét ebből kell szólnom, úgyhogy ezt az ige szakaszt fogom felolvasni. A Máté evangélium a 7. részéből a 13. verstől a 29-ig fogom olvasni Isten igéjét a Csia Lajos fordítás szerint. Isten igéje iránti tiszteletből szeretném megkérni a gyülekezetet, hogy álljunk föl. Tehát Máté evangélium a 7. rész 13. verstől. A szűk kapun át menjetek be, mert tágas kapu és széles út félre a veszedelembe visznek, és sokan vannak, akik rajta mennek be. Mert szűk kapu és szoros út visz az életre, csak éppen kevesen találnak rá. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában mennek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon szednek-e a tövisbokorról szőlőt és a tüskéről fügét? Így hát minden jó fa nemes gyümölcsöket terem, s minden hitvány fa rossz gyümölcsöket terem. Jófa nem képes rossz gyümölcsöket teremni, sem hitványfa nem teremhet nemes gyümölcsöket. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely nem terem nemes gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel azokat is. Nem mindenki fog a mennyek királyságába bemenni, aki nekem azt mondja, Uram, Uram, csak aki mennybéli atyám akaratát teszi. Azon a napon sokan szólnak majd így hozzám, Uram, Uram, hát nem a te neveddel profétáltunk-e? Nem a te neveddel üztünk-e ki ördögöket? Nem a te neveddel tettünk-e sok hatalmas csodát? Én akkor ilyen vallomást fogok nekik tenni, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem ti, akik a törvény megrontásán munkálkodtok. Így hát mindenki, aki meghallgatja beszédemet és megteszi azokat, hasonló lesz az olyan eszes emberhez, aki a házát sziklára építette. Felhőszakadás támadt, áradások jöttek, szelek fújtak, rázódultak a házra, de az nem omlott le, mert alapja sziklára volt vetve. Ám mindenki, aki meghallgatja beszédeimet, de nem teszi meg, hasonló lesz az olyan ostoba emberhez, aki házát fövényre építette. Felhőszakadás támadt, áradások jöttek, szelek fújtak, rázódultak arra a házra, és az leomlott nagy zúdulással. Úgy történt, hogy mikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, tanításán megdöbbentek a tömegek, mert úgy tanította őket, mint akiknek fennhatósága van az embereken, és nem úgy, mint az írástudóik. Eddig volt Isten igéje, imádkozzunk. Drága Jézus, hálás vagyok neked azért, hogy te eljöttél, azért, hogy világosságot hozz ebbe a világba, és most azért imádkozom, hogy te hozzál világosságot ezekkel az igékkel kapcsolatban a mi szíveinkbe, a mi elménkbe, és segítsél meg, hogy ezáltal is jobban megismerjünk téged, és közelebb kerülhessünk hozzád ma is. Köszönöm, hogy meghallgattál. Amen. Foglaljunk helyet. Az utóbbi időben nagyon erőteljesen foglalkozott az a kereszténység miben léte, és nem kell azt különösebben taglalni, hogy ahogy az utolsó idők felé közeledünk, ez egyre inkább aktuális téma lesz. És hát mi olyan környezetben nőttünk föl, legalábbis én, amiben ahhoz voltunk szoktatva, hogy hát van a hívők közössége, ugye úgy nagyjából úgy mi, és hát van az úgymond a világ idézőjelben, akik a Krisztus nem ismerő, Istennel nem törődő emberek összessége. És hát azt is tudjuk, és azt is tanították nekünk, hogy ez a világ, amely Isten nélkül él, az alapvetően rossz irányba halad, és amennyiben nem változtat ezen az irányon, már pedig nem fog változtatni. Ennek a világnak ez a része a kárhozatba fog rohanni. És ez teljesen így is van, bármerre nézünk, északra, nyugatra, keletre, délre, a környező világ történéseit szemléljük, vagy akár a különböző országok társadalmi és politikai berendezkedéseit, mind-mind magukon hordják valamilyen szempontból az Isten nélküliség ismertetőjeleit. És hát ezek a rendszerek, birodalmak, társadalmi berendezkedések hosszú távon meg is fognak bukni. Ezek mind el fognak tűnni, Isten ítéletet fog hirdetni mindegyik fölött. Viszont a mai szakasz az arról szól, és ez sokkal aktuálisabb szerintem, mint az előbbi gondolat, hogy üdvösség és ítélet dolgában Isten igéje ketté választja azokat is, világos vonalat húz azok közé is, akik Jézus közelségében akár Istenért végzett szolgálatokat végezve élik le az életüket. Ez az igeszakasz olyan embercsoportokról szól, olyan tömegekről, akik Jézus mellett, Jézusnak szolgálva, Jézus közelségében az ő beszédeit hallgatva töltötték el az életüket, legalábbis egy részét. És ez tulajdonképpen egy ilyen példázatsor, vagy egy sorozat, amely ugyanazt a kérdéskört járja körbe különböző megvilágítások szerint. És ez azért aktuális, mert mi, akik itt vagyunk, és Isten igéjét hallgatjuk, mi ebbe a halmazba tartozunk, abba a halmazba, akik Jézus körül vannak, Jézus szavát hallgatják, akár szolgálnak, akár prédikációt hallgatnak, akár a gyülekezetbe járunk, stb. Ez rólunk szól. És a mostani ige szakasz arról is szól, hogy nincs csoportos jegy az üdvösségre, sem kedvezmény, hanem csak személyre szóló jegyeket ad Isten. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Nem fog üdvözülni egyik vagy másik felekezet, nem fog üdvözülni a római egyház vagy a katolikus egyház, illetve a római vagy igen, a katolikus egyház, de nem fog üdvözülni a baptista egyház sem. De még felekezetek vagy gyülekezetek hozzátartozói sem. Ez azt jelenti, hogy az üdvösség a személyes és egyéni, így aztán a szeretetvár gyülekezet sem fog üdvözülni. Remélem, hogy minél többen, sőt, mindannyian, akik itt vagyunk, azok üdvözülni fogunk. De az üdvösség az nem csoportos dolog. Ez egy személyes dolog. És azt is látnunk kell, hogy sokféle kereszténység létezett a történelem folyamán, és létezik ma is, és ezeket véleményem szerint két nagy csoportba lehet osztani. Az egyik csoport az a vallásos keresztények csoportja, a másik az pedig a hitvalló elkötelezett keresztények csoportja. A vallásos keresztények csoportján belül is sokféle irányzatok, csoportosulások léteznek. Létezik egy általános nagy kör, amit úgy hívunk, hogy kultúrkeresztények. Kultúrkeresztények általában olyan emberek, akik a társadalomtörténetben megtalálható keresztény hagyományokat, beleértve az egyházak szerepét is fontosnak tartják. Ez ilyen általános vélekedés. Igen, fontos az egyházak szerepe, mégiscsak jól tanítják az embereket, karitatív tevékenységeket végeznek, lelki gondozást, stb. És ezek az emberek általában fontosnak tartják a keresztény vívmányokat is, amelyekre a mai európai, nyugati, amerikai társadalom épül, és hát ez ebből fakadó műveltséget és művészetet is. Ezek közül az általános fogalmak és vívmányok közé tartozik például az emberi méltóság, meg az emberi élet tisztelete, és ezek tényleg fontos dolgok. A kultúrkereszténység összefoglaló neve annak, amit ma nyugati vagy európai kultúrának nevezünk, a politikai opciók és felfogások sokasságával egyetemben. És ilyen megközelítésben még egy ateista is tulajdonképpen kultúrkeresztény, hiszen aktív haszonélvezője, vagy akár művelője ennek a úgynevezett kultúrkereszténységre épülő európai kultúrának. Aztán van a vallásos keresztényeknek egy másik csoportja, nem fogom mindenket felsorolni, mert rengetegféle opció létezik. Van az úgynevezett privát vallásosok csoportja, és ennek egy ilyen érdekes formája az a privát spirituális kereszténység, amely ilyen egyéni utat jár be, egyéni belső harmóniát keres, lelki békét szeretne megtalálni, ezt szeretné ápolni, lelki sebek gyógyulását, ezért aztán mindenféle zarándoklatokra, keresztény hagyományokra, misztikusokra, lelkivezetőkre, épületes írások tanulmányozására és egyéb más eszközökre támaszkodik. De a spirituális keresztényeknek ezen csoportja jellemzően nem él hitvalló életet, és nem tartják azt sem fontosnak, hogy mások rátaláljanak Krisztusra, hiszen ők is a Krisztussal való kapcsolatot tulajdonképpen egyfajta ilyen lelki béke megszerzés és harmónia és ilyen lelki egyensúly szempontjából tartják fontosnak, és erre is próbálják meg felhasználni. És az is érdekes, hogy az ilyen privát vallásosságban élő spirituális keresztényeknek általában a viselkedése, vagy a megnyilvánulása, az nagyon hasonlít a kultúrkeresztények viselkedéséhez és megnyilvánulásához. Aztán a vallásos keresztények csoportján belül létezik egy olyan vonulat is, amit úgy hívunk, hogy politikai kereszténység. Ennek egész hosszú történelme és hagyománya van, főleg az európai kontinensen, de az amerikai kontinensen is. Ez tulajdonképpen keresztény forrásokra, hagyományokra és intézményekre hivatkozó politikai erők összességét jelenti. Ezek elsődleges célja a politikai hegemónia megszerzése, valamint a társadalmi diskurzusban a mi és az ők közötti határvonal kereszténységre való hivatkozással történő meghúzása. Képviselői és propagálói általában kultúrkeresztényekből állnak. Ezért van az, hogy politikai keresztények soraiban sokszor föllelhetünk szép számmal olyan embereket is, akiknek amúgy semmi közük nincs, sokszor még a vallásossághoz sem, nem hogy a keresztény kinyilatkoztatáshoz. Éppen ezért általában a politikai kereszténység elsősorban retorikai forma. Jézus korában valami hasonló politikai vallásos konglomerátum volt az írástudók, farizeusok és a papok gyülekezete, mely két irányba próbált meghatni, egyrészt vallásilag a népra, de ugyanakkor politikai vezetést is gyakorolt Izrael területén, különböző tanácsok, Sanhedrin és egyéb más testületek révén. Ami érdekesség az, hogy a politikai kereszténységen belül előfordulnak néha-néha hitvalló keresztények is, de a hitvalló keresztények azok megbízhatatlannak számítanak ebben a rendszerben, ugyanis politikai célkitűzéseik és eszközök közül csak azokat tudják támogatni, amik az evangéliumhoz igazodó lelkiismeretükkel szinkronizálhatók. Nemrég olvastam egy valakiről, aki egy ilyen magát kereszténynek való pártban volt tag és megtért, és hát utána próbált így a megváltozott lelki ismeret, illetve lelke és a lelkiismerete szerint Isten királyságát képviselni, és hát rögtön kezdeményezte azt, hogy hát legalább két dologba gyorsan próbáljanak meg lépni előre. Az egyik az abortusz kérdése volt, a másik pedig a gazdasági átláthatóság kérdése. Hát nem sokat töltött a pártban, hamar kizárták, mert hát mondták, hogy erre itt nincs igény, ezzel nem kell foglalkozni. A vallásos keresztények csoportján mellett pedig ott van az újjászületett, szent életet élő hitvalló keresztények közössége. Ezek Jézus Krisztus elkötelezett tanítványai, akik megtértek, újjászülettek és tanítványi életet élnek. Ezek életükkel, tetteikkel, megnyilatkozásaikkal Jézus követői és hirdetői. És az igaz szakasz, amit felolvastam, az ennek a szétválasztásnak a mikéntjét, illetve a jellemzőit mutatja be. Az első példázat az a szűk kapu, szoros út, tágas kapu és széles útról szól. Jézus Krisztus azt mondja magáról, hogy ő az ajtó, és azt is mondja, hogy aki nem rajta keresztül megy be, az tolvaj, az nem egyenes szándékú ember. És mivel Jézus Krisztus a kapu és az ajtó, ezért a keskeny út és a szűk kapu az elválaszthatatlan Jézus Krisztus személyétől és az ő keresztáldozatától. Ebből következik, hogy a szűk kapu és a szoros útra Krisztussal való személyes megismerkedésen, bűnbánaton, megalázkodáson és megtérésen keresztül vezet az út. Isten szempontjából nem az a kérdés, hogy nekem vagy neked mennyire vannak szép elveid, milyen dolgokat tettél ebbe az életben idáig, azok mennyire értékesek, milyen érdemeket tudunk fölhozni saját magunk mellett, hanem az az elsődleges kérdés, hogy mit kezdünk Jézus Krisztussal és az ő áldozatával, mert a dolog az innen kezdődik. Nem is olyan rég az amerikai elnökválasztás mentén óriási vita bontakozott ki az amerikai evangélikus, illetve evangéliumi kereszténységen belül az egyik elnök jelölt kereszténységét illetően, és hát nagyon sok evangéliumi vezető érvelt pro és kontra. És utána Max Lucado meg egy pár evangéliumi lelkipásztor írtak egy nyílt levelet, amiben egy olyan nemrég elhangzott interjút hoztak föl, amiben az elnök jelöltöt kérdezték a bűnbánat és a korábbi életének a dolgaihoz való viszonyulásáról, és ő ebben az interjúban arról beszélt, hogy úgy gondolja, hogy neki nincs miért bocsánatot kérnie. Nem gondolja azt, hogy ő bárkitől bocsánatot kellene kérnie, vagy hogy bármiben ilyenfajta bocsánatra és kegyelemre szorulna. Remélem, hogy azóta változtatott az álláspontján. Ha valaki nem hajlandó megalázkodni, bűnbánatra jutni és kérni a kegyelmet, annak nincs és nem is lesz köze Isten országához. És ez nem csak egy egyszeri dolog. Isten országába nem lehet bejutni érdemekkel, csak is Jézus Krisztus keresztáldozatán keresztül. És ennél az kapu és út kérdésénél nagyon fontos az, hogy nem csak kapuról van szó, nem csak a kapu fontos, hanem fontos az út is, és ez a kettő összetartozik. A szoros kapuhoz a keskeny út tartozik, a tágas kapuhoz a széles út. Az nem lehetséges, hogy valaki a szűk kapun megy be, és utána a széles úton találja magát. És mivel a kapu és az út az szorosan összetartozik, ezért amikor a saját üdvösségünk felől gondolkodunk, akkor nem elég arra visszaemlékezni, hogy valamikor mi döntöttünk Jézus mellett, vagy valamikor elmondtunk egy megtérő imát. A Biblia tanítása szerint a megtérés az folyamatos kell legyen a mi életünkben, ami azt jelenti, hogy egyre inkább hasonlítani fogunk gondolkodásmódunkban, tetteinkben Jézus Krisztushoz, és a szívünknek a vágyai azok egyre inkább hozzáigazodnak. Ez maga az út. Tehát nem csak az a kérdés, hogy volt-e valamikor egy fordulópont, egy megtérés az életünkben, hanem az, hogy ma is folyamatosan megtérünk-e Istenhez. Nem az a kérdés, hogy valamikor hittünk-e neki, hanem az, hogy most hiszünk-e az Isten fiában. Jézus ezzel kezdte a szolgálatát, a Márk evangéliuma első részének 15. részében azt találjuk, bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Az eredeti szöveg jelentése pedig így hangzik, eljött az idő, közel jött hozzátok az Isten országa. Ezért töltsétek életetek hátra levő részét azzal, hogy megtértek a bűneitekből, és hisztek bennem. Ez egy folyamatos dolog. Ez maga az út. Ez nem egy egyszeri történés, hanem ez egy életforma. A második téma, amivel foglalkozik a felolvasott ige szakasz, az a hamis proféták, illetve a gyümölcsök kérdése. Hamis profétákat találunk és olvashatunk hamis profétákról az Ószövetségben, és ezek olyan emberek voltak, akik jellemzően a nép szája íze szerint beszéltek. Akik altatták a népet, és azt mondták, hogy ti mindent jól csináltok, ti fantasztikusak vagytok, rátok Isten áldást küld, mert hogy itt minden rendben van. Ha van is valami probléma, az nem beletek van, hanem másfele. Az igazi proféták, azok pedig minden egyes alkalommal a megtérés üzenetét hordozták. Az utolsó időkről írja Pál a Timóteushoz írt második fejezet negyedik részében, a második verstől azt mondja, hogy hirdesd az igét, állj ki, akár alkalmas az időre, akár nem. Győzd meg, dorgálj, bátoríts teljes hosszú tűréssel és tanítással, mert olyan idő jön, amikor az egészséges tanítást nem fogják elviselni, hanem saját kívánságaik szerint fognak felhalmozni maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. A hamis proféták azok azért voltak rendkívül népszerűek az Ószövetségben, mert azt mondták, amit a nép hallani akart. Azt mondja Pál itt a Timóteushoz írt levél 4. rész 4. versében, hogy mert az igazságtól elfordítják majd a fülüket, és a mesékhez fordulnak. Azt tudjátok, hogy nagyon sok embernek tetszik, hogyha szemükbe hazudnak? Főleg, hogyha olyasmit hazudnak a szemükbe, ami az ő egójukat simogatja. Ez nagyon sok embernek tetszik. És akkor is tetszik, hogyha tudja, hogy hazudnak neki. Manapság ennek nagyszerű művelői a különböző politikai pártok és azoknak a vezetői, akikről szokták mondani, hogy jellemzően a saját táboruknak beszélnek, mindenki azt mondja a saját táborának, amit a tábor hallani akar. Ezzel kell az embereket altatni. Ugyanakkor Jézus azt mondja, hogy a gyümölcs az, ami meghatározza, és ami alapján meg lehet ismerni valakit. És itt összekapcsolódik a szoros út, keskeny út, szoros kapu, keskeny út, meg a jó fa, jó gyümölcs, rossz fa, rossz gyümölcs példája. Ugyanazok mennek végig párhuzamosan. Ugyanúgy, hogyha valaki a szoros kapun ment be, az képtelenség, hogy utána rögtön magát a széles úton találja, ugyanúgy lehetetlenség, hogy a jó fa rossz gyümölcsöt teremjen, és a rossz fa jó gyümölcsöt teremjen. Természetesen felvetődik a kérdés, hogy de hát nem lehetséges, hogy valaki letér a keskeny útról? De elképzelhető és lehetséges. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha valaki valóban a szoros kapun ment be, és valóban a keskeny úton jár, Istennek gondja van arra, hogy őt figyelmeztesse, és megpróbálja visszatéríteni a helyes irányba. És amennyiben engedelmesek vagyunk neki, ez a dolog meg is történik. És itt nem is arról van szó, hogy mennyire vagyunk tökéletesek, mert mindnyáján követünk el bűnöket, aki azt mondja, hogy nem követel bűnt, az hazudik, azt mondja az Isten igéje, de maga az út és maga az irány, az Jézus Krisztus fele kell vezessen. És itt az a kérdés, hogy a mostani életem, mostani helyzetében az életem merre megy? Krisztus fele megy, a keskeny úton halad, Isten felé megy, vagy pedig más irányban. A harmadik része ennek az ige szakasznak így szól, 21. verstől olvasom, nem mindenki fog a mennyek királyságába bemenni, aki nekem azt mondja, Uram, Uram, csak aki mennybéli atyám akaratát teszi. Azon a napon sokan szólnak majd így hozzám, Uram, Uram, hát nem a te neveddel profétáltunk-e? Nem a te neveddel üztük-e ki az ördögöket? Nem a te neveddel tettünk-e sok hatalmas csodát? Én akkor ilyen vallomást fogok nekik tenni, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti, akik a törvény megrontásán munkálkodtok. Ebből az igeszakaszból kiderül, hogy itt nem olyan emberekről van szó, akik úgy hébe-hóba imádkoztak, vagy netántán úgy néha-néha eljártak Isten igét meghallgatni, hanem itt olyan emberekről van szó, akik rendszeresen Isten mellett, Isten közelségében szolgálattal töltötték az idejüket. A héber irodalomban az ismétlés az nagyon erőteljes megerősítést jelent. Amikor Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, ez egy nagyon-nagyon erőteljes gesztus, amivel alá akarja húzni a mondani valóját. Amikor itt azt olvassuk, hogy nem mindenki, aki nekem azt mondja, Uram, Uram, itt olyan emberekről beszélünk, akik rendszeresen Istenhez fordulnak, legalábbis az látszik az életükből. Rendszeresen imádkoznak. És mégis azt mondja nekik Jézus Krisztus ennek a szakasznak a végén, hogy távozzatok tőlem, ti, akik a törvény megrontásán munkálkodtok. Miféle törvény megrontásáról beszélhetünk? Új szövetségi korban vagyunk. Jézus milyen törvényt hagyott ránk? Nem sokat, de egy-két dolgot ránk hagyott, és pont az felolvasott ige szakasz előtt van egy ilyen, 12. versben, mindenben úgy tegyetek hát az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy ők tegyenek veletek. Mert ez az, amit a törvény és a proféták kívánnak. Ez Jézus Krisztus beszéde. Buddha azt mondta, hogy ne tégy olyat mással, amit nem szeretnél, hogy veled is megtörténjen. Jézus Krisztussal átlendülünk a pozitív tartományba, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy mindenben úgy tegyél az embertársaddal, ahogy szeretnéd, hogy ő is bánjon veled. Aztán Jézus Krisztus mondta János 13:34-ben egy másik parancsolatot. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. új szövetségi parancsolat Jézus Krisztustól. Egyszer egy főember megkérdezte Jézus Krisztus, hogy melyik a legnagyobb törvény. És hát ugye ott kiderült az első parancsolat, amiben tulajdonképpen az összes többi parancsolat megfogalmazódik, mert azt mondja, hogy szeresd az Istent teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből, és embertársadat, mint magadat. És azt mondja, hogy Jézus, hogy helyesen feleltél, pontosan ez a legfontosabb, ugyanis ebbe benne foglalhatik az összes többi. Sokszor könnyebb szolgálni, mint szeretni. Sokszor könnyebb tenni dolgokat, ahelyett, hogy olyan indulat és olyan viszonyulás legyen a szívemben, vagy a szívünkben embertársaink felé, amit Jézus Krisztus szeretne, vagy elvárna. Az utolsó rész az a kősziklára és a homokra épített ház példáját hozza elénk, és bár sokféle magyarázata van ennek a résznek, megjegyzésem szerint ez is az üdvösségről szól, és nem pedig kevesebbről. Nagyon fontos, hogy ennek a példázatoknak a sorát nézzük, és akkor így nagyon világosan párbaállítható a széles út, keskeny út vége, a jó fa és a rossz fa sorsa, és ebbe a sorba illeszkedik bele a homokra, illetve a sziklára épített ház is. Itt nem arról van szó, hogy aki a homokra építi a házát, annak általában rosszabb lesz a földi életben, vagy kevesebb áldásban lesz része, mint az, aki a kősziklára építi. Itt élet és halál kérdéséről van szó. Arról van szó, hogy akik hallgatják Jézus Krisztus beszédét, és elhiszik, amit mond és megteszik, azok biztos alapra építik a házukat, a lelki házukat. A zsidókhoz írt levél 4. részében azt találjuk, azt írja az ige, hadd fogjon el hát minket a félelem attól, hogy mikor még fennáll ígérete, hogy be lehet menni az ő nyugalmába, közületek valaki esetleg úgy tűnhet fel, mint aki elkésett abból. Mert nekünk is éppen úgy hirdették az örömüzenetet, mint azoknak, Izrael népének az Ószövetségben, de azoknak a hallott ige nem használt, mert a hallottakat nem kapcsolták össze hittel. Mi, tudnélik, akik hittünk, bemegyünk a nyugalomba, ahogy megmondotta, ahogy megesküdtem haragomban, nem mennek be nyugalmamba. Ez az ige szakasz, ez arról szól, hogy azok az emberek, akik a pusztában, akik kijöttek Egyiptomból, és Isten szavának ellenálltak, és nem engedelmeskedtek, illetve nem álltak rá hittel arra az ígéretre, amit Isten adott nekik, azok elhultak a pusztában, és nem mehettek be az ígéret földjére. És sokat gondolkodtam azon, hogy manapság annyi mindenbe hisznek az emberek, és annyi mindenkinek. Csak valahogy ne kelljen Jézus Krisztusban és Jézus Krisztusnak hinni. De mit jelent az, hogy Jézus Krisztusnak hiszünk? Mit jelent az, hogy hallgatjuk az ő beszédét és megcselekedjük? Ha most a lelkipásztor berohanna az ajtón, és azt mondaná, hogy kedves testvérek, most értesültem a terrorelhajtási központtól, hogy ezt az épületet aláaknázták, és bármikor fölrobbanhat, akkor mi lesz a teendő? Akkor lehet, hogy felszólunk, hogy hát igen, még van az Isten tisztelet végéig körülbelül fél óra, még énekelünk kettő éneket, és akkor, akkor szép csendben eltávozunk, vagy ha hitelt adunk az ő szavának, akkor föl fogunk állni, és el fogjuk hagyni az épületet, amilyen gyorsan csak lehet. A Biblia arról beszél, hogy minden ember, aki erre a földre született, az egy ketyegő bombán ül. Az a hajó, amivel utazunk az élet tengerén, az a biztos pusztulásba vezet. És Isten készítette egy bárkát, amiben Jézus Krisztus áldozatán keresztül át lehet ülni, át lehet szállni, és megmenekülhet az életünk. Jézus Krisztus azért jött, hogy megmutassa a megmenekülésnek az útját, és nem csak ahhoz, hogy megmeneküljünk, hanem azt is, hogy olyan életünk legyen, amit az őseink elvesztettek, de amit az Atya szeretne mindenkinek adni. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus hallgatósága megdöbbent az ő tanításán, de ez nem jelenti azt, hogy mindnyáján hittek is benne. Csupán azt, hogy felfogták, hogy különleges emberrel van dolguk, és hogy nem úgy tanít, mint az írástudók. Ma az a kérdés, hogy mi mit kezdünk Jézus Krisztussal. Ma az a kérdés, hogy abban a nagy csoportban, amit kereszténységnek neveznek ezen a földön, mi vajon melyik utat járjuk? Mi vajon kihez kapcsolódik az életünk? Isten felé halad? Valamikor megtértünk? Vagy most is megtérünk szükség szerint, amikor Isten arra indít minket? Valamikor hittünk Istennek? Vagy most is hiszünk neki? Isten igéje azért szól, mert szeretné azt, hogy minél többen az ő királyságába kerüljünk. Isten azt mondta, hogy ő nem akarja, hogy egyetlen ember elvesszen. Szeretném, hogyha elcsendesednénk és imádkoznánk. Szeretném, hogy az elején legyünk csendben és gondolkodjunk el azon, amit Isten üzen személyesen nekünk, és hogyha jutottunk valamire, és szeretnénk azt szavakban is kifejezni, akkor mondjuk el ezt neki. Majd a végén lezárom. Imádkozzunk.